Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Lépcsők mai adásában. Farkasi Béla Máriát hallják, és vendégem ma Szigeti Miklósné Ildikó óvónő, és az óvodáskor elengedési nehézségeiről beszélgetünk. Az adás zavartalanságáról pedig Erdős Levente technikus kolléga gondoskodik majd. Szeretettel köszöntelek, Ildikó, és úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas ez a téma, hogy ahogy így előtte, adás előtt beszélgettünk, akkor elég sok minden fölmerült, hogy mi mindent szeretnénk ma elmondani. Remélem, hogy nagyjából bele is férünk majd az időnkbe.
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és téged is, Ibolya.
És akkor most még elmondanám azt is, hogy élőadás vagyunk, a 061-374-0904-es számon hívhatnak bennünket hallgatóink. És akkor rögtön kezdjük is azzal, amit még szeretnék veled is részletezni a múltkori adás után, hogy mikor van az a pont, amikor ti jelzitek a szülők felé, hogy a gyereknek a beilleszkedése az óvodába, az anyáról való, illetve a családról való leválása lehet, hogy nagyobb körültekintést, esetleg segítséget igényel.
Hát ezzel több oldalról is meg tudom közelíteni. Úgy érzem, az eddigi éveim során nagyon sokféle családdal, illetve gyermekkel találkoztam. Először is ott van az, amikor már egy 7 éves gyereknek, egy 6-7 éves gyereknek az volna ugye idézőjelben a dolga, hogy ő óvodás korú iskolában készül, tehát ő jól érzi magát abban a közösségben, hová ő legalább 3 éve már jár. És akkor ott van az, hogy még mindig nem érzi jól magát. És olyan jelzéseket ad, egy az, hogy reggelente nem tud elválni az édesanyjától. Délután jól érzi magát, tehát egész addig, míg meg nem érkeznek érte, jól érzi magát. Ahogy meglátja az édesanyját, onnantól kezdve, mintha kicserélték volna, vagy üti-vágja, vagy azt kérdezi, hogy mit hoztál, és ha nem hozott semmit, akkor vége van a világnak, és ugyanaz az agresszív viselkedés jellemző rá, mint amit mondtam az előbb, hogy üti-vágja, csak akkor mondjuk szóban teszi. Ez az egyik probléma. Ez egy ilyen 6-7 éves korban, ez már valami olyan, amiről már előtte levő évben el kell gondolkodnunk, mert hát ez már akkor is ott volt. A másik, amikor mondjuk közösséget vált. Mondjuk járt egy óvodai közösségbe, de a szülők áthozták mondjuk a mi óvodánkba, és ott, ott is a reggeli elválások, vagy a viselkedésében, amikor nem talál barátra, amikor a testvére megjelenik, mondjuk a kisebb testvére, aki délután érte jön, és akkor egészen másféle gyerekké válik, és megint csak az agresszivitást hozom elő, mert ez annyira jellemző az ilyen típusú gyerekekre. Van egy harmadik típusa is, amikor folyamatosan bepisil, és még elmesélik a családok, hogy bizony 5-6 éves korban is még éjszaka pelenkát adnak rá. Hát ekkor ezek azok a tünetcsoportok, így is hívjuk mi, amikor mindenképpen jelezni kell a szülők felé és a családok felé, hogy itt bizony problémák vannak.
Igen, akkor itt hadd kapcsolódjak ehhez. Ugye az teljesen normális, hogy egy óvodába bekerülő gyermek gyászreakciókat fog mutatni. És azt tudjuk, hogy a gyászban egy roppant lényeges pont az, hogy vajon megengedem-e a haragomat, de hogy utána, a harag után kezdek-e valamit még? Mehet-e tovább ez? Tehát itt fölhívnám a szülők figyelmét arra, hogy az egy teljesen normális helyzet, hogyha a beszoktatás ideje alatt a gyermek nehezen hagyja ott az anyját, és hogyha utána még sír egy 5-10 percet az elválást követően, az teljesen normális. Egy normális gyerek így éli meg ezt a traumát, mert ez számára mindenképpen az. A másik, hogy amikor megérkezik az anya, az is normális, hogyha ilyenkor először ugyan örömmel fut oda a gyerek, de aztán mégis kicsattan belőle a harag. És itt nagyon fontos lenne, hogy ezt a szülők el tudják fogadni. Ez a gyerek részéről nem egy szeretetlenség, hogy most már akkor ő engem büntet, nem szeret, és a többi, hanem igenis ez a gyásznak egy nagyon fontos eleme. Felnőtteknél azt is mondjuk, és úgy gondolom, hogy ez így van azért a gyerekeknél is, hogy amíg nem engedi meg magának a harag érzését, addig maga a gyász folyamat el sem tud indulni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ilyenkor keressünk a haragnak egy megfelelő levezetést, kivezetést, fogadjuk el a gyerek részéről, és mondjuk el, hogy igen, megértem. Megértem, hogy esetleg haragszol rám, mert nehéz neked most ebben az új környezetben. Nehéz neked nélkülem. Elfogadom. Akkor utána a gyerek ebben meg tud nyugodni. Ha normál gyász folyamatról van szó, akkor ebből elsírja magát, ha még segítünk neki egy kicsit a fájdalmait fölhozni, hogy mi minden hiányozhat neki ott az óvodában, akkor esetleg ő is el fogja mondani, vagy már szó volt róla többször, ha ezt esetleg otthon plüssállatokkal, bármiféle figurákkal kijátsszuk belőle, hogy mi minden hiányzott ott az óvodában, és ezt ő hogy ki tudja sirogálni magából, akkor utána biztosak lehetünk benne, hogy már, hogy elindultunk az óvodából, lesz nagyon érdekes ez gyerekeknél, hogy még helyileg is van egy bűvös határ, amit hogyha átlépnek eltávolodva az óvodától, akkor mintha elvágták volna, eltűnnek ezek a reakciók. Ugyanúgy, amikor visszük be az óvodába, annál a bizonyos határnál pedig megjelenik az, hogy nem akarok, nem, de aztán ez így normális.
Igen, és tehát ez normális is lenne az mi esetünkben is, de. És itt van ez a de, amikor arról szól a dolog, hogy ez hosszú ideig tart, tehát már túl vagyunk a beszoktatáson régen. És például, tehát az a kisgyerek, aki mondjuk egy másik óvodából jött, tehát, és már nagyon jól zsarolta az édesanyját érzelmileg, hogy így és úgy történik, akkor én azt látom az óvodában, hogy ő jól érzi magát, és én ezt megosztom a családdal, és akkor az édesanyja reakciója erre az, hogy pedig, ha én hallanám otthon, hogy ennek semmi nem jó, étel egész nap, tehát ő egyfolytában csak panaszkodik. És akkor jövünk arra rá, hogy ő ebbe kapaszkodik a gyerek. Tehát ő...
Illetve lehet, hogy az anyukának
igen.
Nagyon nehéz elengedni a gyereket, és a gyerek mintegy megfelel az ő elvárásainak, igen. Mert nem lehet nálam jobb egy óvoda. Azt hiszem,
igen, így van, ez teljesen így van, ahogy mondod, ez pontosan így jött le a másik esetben, meg amikor már egy 7 éves gyereknél is ott van örökké az édesanyja illata egy átmeneti tárgyban, akkor mindenféleképpen az a helyzet áll elő, hogy örökké szorong és csak úgy érzi jól magát, hogyha le nem teszi ezt az átmeneti tárgyat egyáltalán, akármilyen jól érzi magát. És amikor beszélünk a családról, akkor kiderül számomra, hogy bizony az édesanyának a családban való helye nincs meg. Ő otthon csak kiszolgáló személyzet, és bizony ezt a gyerek is érzi, és tudja.
Illetve én bízom benne, hogy még a mai adás során is ki fogunk térni arra, hogy igen, a gyereknek szüksége van arra, hogy fizikailag gondoskodjanak róla, de még nagyobb szüksége van arra, hogy megkapja azt a figyelemadagot a szülőtől, ami csak ráirányul. És én feltételezem, hogy ezekben az esetekben mindig kap egy kicsit, de örökké éhes marad. Ilyenkor az én szemem előtt azok a kutyák jelennek meg, amik folyamatosan ott kéregetnek az asztalnál, mert bíznak benne, hogy egyszer csak majd valaki valamit le fog dobni. És ettől egy folyamatos frusztráltságot élnek át, amit az igazán kutyaszerető kutyatartók nem is tűrnek, hanem azt mondják, hogy nem, senki ne adjon, mert ezzel csak összezavarják a kutyát. Ha egy gyereknek ilyen nagyon látványos tünetet szükséges produkálnia ahhoz, hogy a szülők figyelmét magára hívja, vagy van egy ilyen tudattalan elvárás, hogy csak én lehetek jó a gyerekemnek, az óvoda az nem felelhet meg az ő igényeinek, akkor bizony a gyerekem panaszkodni fog mindarra, ami ott történt, mert hogy én magam sem abban erősítem meg, hogy, hogy hát akkor most azért gondolj bele abba, hogy ez vagy az milyen jó volt, hogy örültek neked reggel a gyerekek, amikor bementél, hogy az óvónéni is milyen kedvesen jött oda hozzád, hogy jaj, de örülök, hogy itt vagy. Mert hogy úgy gondolom, hogy ez lenne az együttműködő magatartás az anya részéről, ami közvetíti a gyermek felé, hogy én tudom, hogy jó helyen hagylak. Én bízom abban, hogy te itt biztonságban leszel.
Igen, ez jó lenne, ha így lenne, de ugye mi azt tapasztaljuk meg az ilyen problémás eseteknél, és inkább erre, tehát nem ez van túlsúlyban. De mindenképpen ez nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy ezek az édesanyák mindig úgy jönnek, hogy tényleg ennyire nincs barát, uh-huh. tényleg, és semmit nem játszik, és egész nap csak sír, és nincs senkie, és akkor biztos, mert otthon csak ezt hallom, összebújunk, és ezt hallom, és ez úgy, ahogy az előbb is mondtad, ez az anyának is egy megerősítése, egy tényleg az óvoda nem lehet jó az én gyerekemnek, tehát még nem tudom elengedni őt abba a közösségbe, ahová viszont szükséges vigyem. Nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert valóban tudom, hogy az én gyerekemnek szükséges az óvoda közössége.
Most az jutott eszembe, hogy vajon mennyire egyke probléma ez. Mert azt gondolom, vagyis nekem ez meggyőződésem, hogy egy anyának legalább 3 gyerek kell ahhoz, hogy úgy igazán azt mondja, hogy megéltem az anyaságomat. Jól laktam az anyaságommal, mondhatni. És hogyha csak egy gyermeke van, akkor egyszerűen egy gyermekkel ezt nem lehet jól lakatni.
Hát akikről én most, mint esetként mondtam, ott van, a 3 gyerek van, de ott az egy fiú a legkisebb, tehát érted? Mégis csak egy. A másiknál az első gyerek, akire mindent ráadtam, és a másodikra már nem kell annyit ráadjak, de ez az első még ugyanazt igényli, mint amit most meg kell osztanom talán, mert a másodikkal, a kisebben nincs ilyen gondja. Tehát nem ezt látom, ahogy egy az odafordul hozzá, abban sem azt látom. Tehát semmiben nem azt látom, ahogy ehhez az egyhez, mivel a legnagyobb volt, és neki ez azért volt fontos, hogy anyává kellett, hogy váljon, és neki ez biztos hosszabb folyamat volt, hogy jó anya legyen.
Hát ezt mindannyian közben tanuljuk, ez tény. És akkor hová tudjátok küldeni ilyenkor?
Hát mindenféleképpen először el szoktunk menni mi magunk családlátogatásra. Ez a családlátogatás nagyon fontos, mert látjuk a gyereket abban a közegben, ahol ő él és mozog, és ő boldog. Tudunk jól beszélgetni ilyenkor a szülőkkel is, és hát ez is fontos, hogy egy másféle kapcsolat alakul ki közöttünk. Ha ez mind nem segít, már pedig azért ez kevés, akkor mindenféleképpen pszichológus segítségét kérjük, ahol az első teendője, legalábbis ezt tapasztaltam ezeknél a családoknál, hogy egy játékot, olyat játszott vele, egy világjátékot kellett építenie, amiben csomó dolog a kapcsolatokról kiderült, és akkor mi is megkapjuk azokat a segítségeket, hogy mi az, amivel mi itt a csoportban tudjuk ezt a gyereket segíteni abban, hogy ő ne legyen frusztrált, ne legyen pszichoszomatikus tünete, és örökké a gyomra fáj, hasa fájjon. És hát nem könnyű ezt. Hál' Istennek, akikről most beszéltem, teljes családban élnek, mert hát azért van még egy olyan kategória, ahol amikor nem teljes családban élnek a gyerekek, és ott is ott vannak ezek a problémák.
Azt hiszem, hogy hoztál nekünk egy nagyon tanulságos történetet, ami át is tud bennünket vezetni további fontos témák felé. Elmondanád most ezt nekünk?
Igen, elmondanám, és ez számomra nagyon érdekes történet. Annyit mondanék előzményként, nem mese. Ez egy igaz történet, amit mégiscsak szájról szájra, de valaki lejegyzett. A történet az így kezdődik, hogy télen nagyon-nagyon hideg volt, és sokan jártak azért télvíz idején is az emberek este a városban. Ahogy ott sétáltak, járkáltak, egy férfi meglátta, hogy a tömegben egy kislány is ott van. Egyedül, úgy látta, hogy éhes, úgy látta, hogy fázik. És fogta magát, elkezdte, haragra gyúlt a lelke, és elkezdte szídni az urat. Azt mondta, uram, hát te hogy engedheted meg, hogy ez a kislány itt menjen a tömegbe? Nincs mellette senki, egyedül, fázik, éhes, és magányos, szeretet nélkül él. Hát hogy engedheted meg te ezt, uram? Az Úristen nem adott neki rögtön választ, aki ezt a történetet leírta, azt jegyezte le, hogy a következő napon adta meg a választ neki. Azt mondta ennek a fiatalembernek, hogy én megtettem, amit meg lehetett, mert megteremtettelek téged. És azért fontos nekem ez az egész történet, és olyan sokat adott, hogy igen, milyen sokszor elhárítjuk magunkról a felelősséget. Legyek én pedagógus, vagy legyen szülő, mindig valaki tehet arról, amilyen éppen akár a gyermekem, vagy a környezetem mit ad. Pedig hát én azért vagyok, hogy szeressem, óvjak, és vigyázzak rá. Ez a történet.
Nagyon szép történet, és úgy gondolom, hogy valóban, amit mondtál a családlátogatások kapcsán, hogy ott egy olyan közegben tudunk egymásnak elmondani akár történeteket a gyerekről. Vagy például én emlékszem arra, hogy nekem a gyermekeimről való leválásban nagyon sokat segített, hogy amikor mentek óvodába, akkor egyrészt egy jellemzést kellett róluk írnom, másrészt az addigi fejlődés történetükről valamilyen képet átadnom, és ez segített abban, hogy megnézem, hogy tulajdonképpen mi is történt itt a mi kettőnk kapcsolatában is. Hogyan alakult, változott, milyen fontos mozzanatai voltak, mi az, amit én már tudok, hogy nagyon fontos, hogy az óvodában tudjanak róla, hogy az én gyerekem erre vagy arra így vagy úgy reagál, és ha a feje tetejére fog állni az óvónő, akkor sem fog tudni ezen változtatni, mert én már próbálom esetleg 2 éve, 2,5 éve, most eszembe jutott, hogy az egyik gyermekemnek annyira meleg vérű, hogy egyszerűen nem tűrt el magán zoknyi cipőt, és addig nem volt hajlandó elaludni, meg nyugodt létezni, hogyha ő nem mezitláb lehet. És akkor megnyugtattam az óvónőket, hogy higgyék el, nem az ő, én nem fogom ezt rajtuk számon kérni, mert én tudom, hogy egyszerűen ez a gyerekem ilyen. És akkor nyugodjanak bele, hogy hát, ha esetleg valami sérülés vagy bármi, azt is én elvállalom ennek a felelősségét, hogy tudom, hogy hát ez van.
De milyen érdekes, hogy amit most mondtál, az jutott eszembe, hogy azért többen azt hisszük, hát biztos én magam is nagyon sokat változtam már azóta, hogy nekem az a dolgom, hogy megváltoztassam azt a gyereket, akit én kapok. Pedig hát nem, hanem támogatnom kell őt abban, ami. Mert ő egy olyan individuum, amit nekem támogatni kell. És segítenem őt abban.
Igen, és de hogyha én ezt nem mondom el, hogy higgyék el nekem, hogy a 6 hónapos csecsemő gyerekem egy nagyon jéghideg helyen sem tudott addig elaludni, amíg én le nem húztam a lábáról a zoknyit, a kis cipőt, és mesztelen lába. Én ott aggódtam egy darabig, hogy jaj, Istenem, hogy fog megfázni. Nem, egyáltalán nem fázott meg, de elaludt.
Igen, ez biztos, és ezekben a korlapokban úgy is szoktuk az anamnézissel gyerekeknek ezek nagyon fontos jelzését. Te már magától attól, hogy mondjuk esetleg beszédészlelési problémája van-e, hogy mikor tanult meg beszélni. Ez ugyan érdekes dolog, mert a beszél, hogy mikor tanult meg, hát mikor mondta ki az első értelmes szót, az a legfontosabb. És van, aki csak 2-3 éves koránál, addig mindent megértett, legalábbis ezt írta le szülő. És ezt nekünk oda kell figyelni erre, meg hát, hogy milyen játékokkal játszik. Mi az, ami fontosnak tart, hogy amikor lefekszik, akkor odaüljél, és azt mondja, hogy most megsimogatom a haját, vagy a fülét, mert ez csak így tud elaludni. Tehát ezek nagyon fontos jelzések a család részéről.
Hogyne. És most egy picit, amíg átterelünk másfelé, addig hallgatunk egy kis zenét, és biztatjuk hallgatóinkat, hogyha esetleg van olyan tapasztalásuk, amikkel lehetne segíteni az anyákat, illetve a gyerekeket a beilleszkedésben, akkor azt a 06137409-04-es telefonszámon megtehetik nekünk.
Thank you.
alkalmazkodnia. És lehet, hogy csak most... Jó.
Igen.
Igen, egy bejövő hívásunk van. Köszöntöm szeretettel a Lépcsők adásában.
Sok jó estét kívánok. Budó Imre vagyok.
Igen.
67 éves emberke. És hát nem a önöket szeretném személyesen ezzel a mondókámmal érinteni, igyekszem egy perc alatt összefoglalni.
Igen.
Szóval most pillanatnyilag ott tartunk, ugye, hogy voltak ilyen gigaméretű gyerekintézmények, tetszik tudni ezt, tovább nem részletet. Most az élet abban az irányba ment, hogy ezeket szét oszlatják, ezeket a nagy intézeteket. Na most ez csak egy dolog volt. Most ennek analógiáján, ha tovább mennénk, például önök is, amivel küzdenek most a műsorukban. Bocsánat. Tehát röviden, egy rövid mondatba összefoglalva,
igen,
hogy nagyon-nagyon tévúton megy az élet sajnos. Azt lehet mondani az egész földgömbön így gyerek problémával kapcsolatban, tehát a magja, a lényege a dolognak, a mondandómnak, hogy a gyereknek az anyja mellett van a helye, legalább egy 6-7 éves koráig, míg az iskolát meg nem kezdi, és meggyőződésem 67 éves koromra, hogy egészen biztosra tudom állítani, habár én, nekem nincs olyan súlyom ebben a témában, hogy én egy háromszoros professzor lennék mondjuk a témában, de mindegy egyszerű ember, józan paraszt ésszel, ahogy szokták mondani, hogy amit az előbb említettem, nem akarom megismételni, és egészen biztos vagyok, hogy az a rengeteg sok munka, kiadás, pénz, időráfordítás, mindenféle, az nem tud megtérülni, és ráadásul haszontalan azzal szemben, amit egy anya otthon elvégezhetne, nem beszélve arról, hogy egy csomó munkaerőt kötnek le a nők olyan helyeken, ahol a munkaidő 50%-ában egész biztos vagyok, hogy a különböző mellékdolgokkal, nem a munkakörükkel foglalkoznak.
Tehát... Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy ez a része már nem szorosan ide a témához kapcsolódik,
igen,
de nagyon szépen köszönjük ezt a véleményt, és akkor ez segít is bennünket abban, hogy amit ma tapasztalunk, és remélem, hogy a válasz, amit tudni adok, ez önnek is válasz bír lenni valamilyen mértékben. Köszönjük szépen a hívását. Nos, ugye azt tudjuk mindannyian, és úgy gondolom ebben te is egyetértesz, Ildikó és a hallgatóink is, hogy valóban ezt ki is szoktuk mondani most már eléggé nyíltan, hogy a gyermeknek körülbelül 2 éves koráig... Elnézést kérek. Körülbelül 2 éves koráig 24 órás anya szükséglete van, még akkor is, hogyha ez nem egy állandó gondoskodást jelent a gyerekről, hisz annak pontosan ártalmas hatása is lehet a gyerekre nézve. De utána, mivel ma már nem nagy családokban nőnek föl a gyerekek, elnézést kérek, ez valószínűleg az allergiám. Szóval, mivel nem nagy családokban, sok gyerek között nőnek fel, igenis 3 éves kortól kezdődően ezt meg is figyelhetjük a gyerekeknél, hogy egy 2,5 éves gyereket már nagyon nehéz hazavinni a játszótérről, hogyha neki ott szinte állandó játszótársai vannak. És folyamatosan újra meg újra akar menni közéjük játszani, mert neki már erre is szükséglete van, hisz innentől kezdve lassan elkezdődnek. Először még ugye az a szerepjáték, hogy csak egymás mellett ugyanazt játsszák, vagy mást, de mégis ez egy együttes játék, csak attól, hogy közel vannak helyben egymástól. Tehát egyértelműen megjelenik a gyermeknek ez a közösségi szükséglete. A nagyon-nagyon régi időktől kezdve sokkal korábban leválasztották nagyon durván sokszor a gyerekeket, mert már 5 éves korban beadták őket olyan, bár akár szerzetes rendekbe is, ahol a gyerek további neveléséről gondoskodtak. Tehát részben igaz ez, hogy fontos, hogy, hogy az anya ott legyen, vagy hogy a giga intézmények azt nem fogják tudni megadni, mint amit egy néhány csoportos óvoda tud, mert hogy egyrészt, ha túl sok gyerekre kell egy óvónőnek figyelnie, az nem az a minőségű figyelem lesz. Ha túl sok gyerek van, akkor ott azért tényleg ebből egy csomó probléma adódhat, gondolom, hogy ezt te jobban fogod tudni ecsetelni.
Na most mind, amit elmondtál, az úgy tudom összefoglalni ugye az intézményre vetítve, hogy ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az óvoda egyfajta családmodell legyen, vagyis egy óvodában a csoportok összetételében vegyes életkorú gyerekek legyenek. Nagyon fontos, hogy a gyerek úgy érezze biztonságban magát, hogy állandóság legyen az óvodában. Így módon mindig ugyanaz a csoportszoba legyen, ugyanazok a felnőttek legyenek vele, ugyanaz a dadus néni, mert így érzi magát biztonságban. Mint a családban, ahol mondjuk mondtad az emlőben a nagy családot, ott is más korosztályú gyerekek vannak, tehát a vegyes életkor ezt egy kicsit modellezi számára. Tehát meg kell tanulnia tisztelni a nagyobbakat, vigyázni a kisebbekre, és egyfajta olyan szocializációs folyamaton részt venni, amivel észrevétlenül megtanulja azokat a szabályokat, amik egy ilyen közösségben mindenféleképpen neki is be kell tartani. Ha mondjuk a család közösségében nem is biztos, hogy be tudja tartani, hiszen vagy ő a legnagyobb ott, vagy ő a legkisebb, és nincsenek többen. Ez nagyon nehéz.
És akkor már megint itt vagyunk ennél a bizonyos szabályrendszernél, ahol azért én még mindig mondanám, és a hozzászólóhoz is kapcsolódva, hogy ugyanakkor azt én feltétlenül igaznak gondolom, hogy minden gyermeknek van egy olyan figyelem szükséglete, ahol azt igényli, hogy az anya kizárólagos figyelmét megkapja. Amikor csak ő van az anya figyelem terében. Nagyon érdekes ez, mert pont ma egy kliensemmel képzeletben játszottunk egy ilyen helyzetet, ahol ő, aki megfigyelte képzeletben a csecsemő önmagát, egyre inkább azt érezte, hogy nő benne egy biztonságérzet. Még a csecsemőként pedig azt élte meg, hogy egyre nagyobb boldogság van benne. Ez az, amit nem tudunk mással pótolni. Ez fogja neki megadni azt a biztonságot, mint egy föltankol. Ugye a tipegőkorban ezért is hívjuk tankolás jelenségnek, amikor újra meg újra oda megy az anyához. És óvodáskorban is nagyon fontos, lehet, hogy csak az óvodából hazafelé úton tudom megadni neki ezt a kizárólagos figyelmet, akkor ez a hazavezető út lesz egy különleges érték a gyerek számára. Mert tudja, hogy olyankor csak ráfigyelek. És ez megadja neki azt a biztonságot, hogy ezt én most ezentúl is meg fogom kapni az anya figyelmét, és közben, napközben én nyugodtan érezhetem jól magam ebben az új közegben.
Igen, de azt is kell egy kicsit látnunk, hogy a családok egymás között ezt hogyan tudják megbeszélni, hiszen említetted a játszóteret, ahol együtt vannak, lent ülnek, és nem csak a gyerekek találják meg a társukat, hanem a szülők is. Én így csinálom, te úgy csinálod, te hogy csinálod. Ugyanezt tapasztaljuk az óvodában is, hogy amikor megismerkednek egymással a családok, egyik helyen működik, a másik helyen hiába adja a tanácsot, nem működik. Az egyiket megszóljuk az azért, mert szerintem nem adnak annyi figyelmet, amennyit az a gyerek elvár. Lehet, hogy annak a gyereknek csak annyira van szüksége. Tehát, hogy ez annyira a család válogatja, és illetve annyira a gyerektől függ, hogy de az biztos, hogy az édesanyja, illetve az édesapa figyelme az örökké keresi az ő figyelmét, és az ott kell lenni, mert oly sokszor emlegetem, ez ad neki biztonságot, és akkor tud megérkezni az óvodába boldogan, ha ez a biztonságérzete megmarad, mikor hazamegy, mert tudja, hogy jönnek érte, ugyanolyan szeretettel kísérik haza, otthon megvannak azok a ritmusok, amit együtt szoktak csinálni, és fantasztikus dolgokat tudnak a szülők nyújtani, és olyan csodák ezek én részemről is, akár fiatalnál, akár idősebb szülőnél, hogy legalábbis itt az én az óvodában ezt tapasztalom, a mi óvodánkban, hogy olyan jól tudják ezt a figyelmet megosztani a több gyereknél is, és annál az egynél is, amikor úgy van, hogy neki is szüksége van, de a család többi tagjának is szüksége van, mondjuk az esti vacsoránál, hogy egymásra figyeljenek, és ne csak a gyerekre.
Így van. És itt akkor már tanulhatjuk is azt, hisz ez ad, nagyon fontos, ez ad biztonságot, hogyha én ilyenkor mondom a gyerekemnek, tudod, téged is meghallgattalak, meg is foglak hallgatni, most ráfigyelünk, és mindannyian ráfigyelünk. Nem csak én, te is próbálj meg most ráfigyelni, és utána neked is nagyon jól fog esni az, amikor ő figyel rád. Ez valóban egy olyan nagyon fontos szabály, alapszabály kellene, hogy legyen, amit ugye minden felnőtt csoportnál is bevezetünk, hogy kérjük szépen a résztvevőket, hogy a figyelem annál van, aki éppen beszél. És majd mindenkire szépen sor kerül, és nagyon fontos megélni ezt a fajta biztonságot, hogy van nekem itt terem helye. Ami ebben a korban a hatalmas bizonytalanságot okozza, azt éppen, hogy csak meg tudjuk érinteni, mert lassan lejár a műsoridőnk, az a válások nagyon gyakorisága. Az óvodáskorú gyerekek mindig úgy élik meg, hogyha a szülők között a kapcsolat romlik, vagy bár akár csak, ha kicsit zűrösebb időszakuk van, akár egy veszekedés kapcsán is a gyerekben elindul az a félelem, hogy esetleg az ő szülei is el fognak válni, mivel annyira nagyon általános az, hogy ezt a fájdalmat a gyerekek ugye beviszik az óvodába.
Igen, ott van, ez biztos. Én hallom játék közben, amikor nekem mesélés, mindig, amikor arról beszélünk, hogy beszélgessünk, mikor mi ketten beszélgetünk, és ott van, hogy képzeld el, Ildikó néni, olyan nagyon beszekedtek anya meg apa. Én nem mertem kijönni, érted? Uh-huh. Tehát a félelem. Én nem mertem kijönni. Tehát ez ott van, és még az el se kell válni, hogy ezt így élje meg.
Így van, és aztán utána ott van az is, hogy magát hibáztatja, hisz azért tényleg nagyon sokszor mind ugranak össze a szülők. Miért így csináltatod a gyerekkel? Miért engeded meg neki azt? Miért nem így? Miért nem úgy? Miért nem amúgy úgy néz ki, mint hogyha valóban a gyerek tehetne arról, hogy a szülők veszekednek. Holott ez egyáltalán nincs így.
Igen, de ők ezt hiszik, mert ezt mondják. Igen.
Így van. Igen.
Hogy én rossz voltam. Tehát ezt ők így nagyon jól ismerik ezt a szót magukra vetítve, hogy ők rosszak voltak, ezért veszekedtek.
És itt van annak a nagy különbsége, amire majd még visszatérünk következő adásban, hogy ez a jónak lenni, meg rossznak lenni, ez akkora károkat tud okozni a gyerekekben, így óvodáskortájt, hogy az valami elképesztő. Hogy nem tanuljuk meg, hogy lehet helytelen dolgokat tenni, annak szükséges elviselni a káros következményeit, de attól én alapvetően nem vagyok rossz. Tanulok esetleg egy szabályrendszert, tanulok határokat betartani, de ez nem azt jelenti, hogy én rossz vagyok. Nem elromlottam, amit majd esetleg ki kell dobni a kukába.
Hát igen, és mint ahogy az én történetemben is, ez a fiatal ember ugye hibáztatta az urat azért, mert ő nem tett semmit, de vajon én
így van.
Tettem-e vajon eleget, hogy ne érezze meg az én gyerekem, vagy a másik, vagy a harmadik. Igen.
Ma ezzel a kérdéssel fogunk elbúcsúzni a hallgatóinktól, hogy mindannyian mindig, amikor valami probléma megjelenik a környezetünkben, valóban ezt a kérdést tegyük föl önmagunknak legelőször. Én tettem-e vajon eleget, vagy mit tehetnék ebben az adott helyzetben, hogy ez oldódjon? Nagyon szépen köszönöm neked, Ildikó, hogy részt vettél ebben a beszélgetésben, a hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmüket. Szigetiné Ildikóval beszélgettem, Farkasi Baja Máriát hallották, technikus kollégánk Erdős Levente volt. Dicsétessék a Jézus Krisztus!